103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Új világrend van kialakulóban, amelyben Kínának rendkívül fontos szerepe van, mondta a külgazdasági és külügyminiszter, amikor kínai kollégáját Wang Yit fogadta Budapesten. Szijjártó Péter arról beszélt, Magyarország sokat profitál a Kínával folytatott együttműködéséből, amit jól példáz, hogy a tavalyi imán sorozatban a harmadik olyan év volt, amikor Kínából érkezett a legtöbb beruházás hazánkba. Megemlítette azt is, február 27-én a teherforgalom, majd március 14-től a személyszállítás is megindul a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Aláhúzta, megállapodást kötöttek arról is, hogy az eddigi heti 42 légijárat helyett 77 légijárat fogja összekötni Budapestet a nagy kínai városokkal, 35 személyszállító és 42 kargójárat. Szijjártó Péter ezután tudatta, Wang Yivel áttekintették Európa és a világ biztonsági helyzetét is, és ezzel kapcsolatban leszögezte, Magyarország büszke arra, hogy Kínával közösen tagja az ENSZ-ben a béke barátai csoportnak. Napokon belül Magyarországra látogat az amerikai külügyminiszter, írta meg honlapján a washingtoni külügyi tárca. Marco Rubio először Németországba utazik, ahol részt vesz a 62. müncheni biztonsági konferencián. Ezt követően február 15-én és 16-án érkezik majd Pozsonyba, illetve Budapestre. Az Európai Parlament sürgősségi eljárásban elfogadta azt a jogszabálycsomagot, amely 90 milliárd euró összegű uniós hitelbiztosítását teszi lehetővé Ukrajna számára a 2026-27-es időszakra. Keith Kellogg, Donald Trump amerikai elnök ukrajnai és oroszországi korábbi külön megbízottja szerint végzetes stratégiai következményekkel járna, ha Ukrajna a békért cserébe területeket adna át Oroszországnak, írta meg a Forbes. Egy a Mandinár birtokába jutott videófelvételen Jeven Karasz, az ukrán hadsereg Volodymyr Zelenszky elnök által kitüntetett őrnagya, a neonáci szellemiségű C-14 csoport vezetője egy kerekasztal beszélgetésen arról értekezett, ha Orbán Viktor nyíltan kimondaná, hogy KGB ügynök, akkor a 118-as dandár 2 perc alatt Magyarországra érne. Magyarország elérte az extenzív növekedés határait, így a jövőbeli fejlődés kulcsa a hatékonyság növelésében és a versenyképesség fokozásában rejlik. Erről beszélt Varga Mihály jegybankelnök a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által közösen szervezett Innováció, ami összeköt című konferencián. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter pedig azt mondta, a cél 2030-ra Európa, 2040-re pedig a világ 10 leginnovatívabb országa között lenni. Idén több mint 800 kilométernyi útszakasz újul meg, ismertette a közlekedésért felelős államtitkár. Nagy Bálint Taktakenézen beszélt, ahol a 3621-es számú Tokajt és Taktaharkányt összekötő út utolsó, mintegy 12 kilométer felújított szakaszát adták át. Elérte a 9000-et a vállalati e-autó programban igényelt személygépkocsik száma, olvasható az Energiaügyi Minisztérium Facebook oldalán. A gazdasági társaságok járművenként 4 millió, foglalkoztatotti létszámuk függvényében összesen akár 64 millió forintot kaphatnak tiszta és csendes autók megvásárlásához. A kormány a Magyar Cukrászipartestület javaslatára az 5+1 pontból álló vendéglátóipari akciótervet a cukrászdákra is kiterjeszti, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ez 2026-ban összesen 9-12 milliárd forint közötti összegű támogatást jelenthet a több mint 3000 cukrászda számára. Az Erasmus program jár a magyar egyetemistáknak, jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter a TV2 műsorában. Hankó Balázs azt mondta, az Európai Bizottság politikai bosszúja Magyarországgal szemben a 240 000 magyar, illetve magyar egyetemen tanuló külföldi diák kizárása. Ismertette viszont, hogy a kormány által indított Pannonia programban 12.208 diák jutott már el az elmúlt másfél évben a világ vezető egyetemeire. A gépjárműadó mentesség bejelentését sürgeti a NAV. Ha ezt egyszerű online nyilatkozattal időben jelzik, a jogosult szervezeteknek már be sem kell fizetniük az idei tételt, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Megszavazta a Román Parlament felsőháza a Romániai Magyar Demokrata Szövetség által kezdeményezett törvénytervezetet, amely 2026-ot Márton Áron emlékévvé nyilvánítja az erdélyi püspök születésének 130. évfordulója alkalmából. Az RMDS közleményében hangsúlyozta, a kezdeményezéssel Márton Áron életműve és közösségépítő szerep előtt tisztelegnek. Felidézték, a néhai püspök következetesen kiállt az emberi méltóság, a szabadság, az igazságosság és a keresztény értékek védelmében mindenféle diktatúrával és szélsőséggel szemben. Végül az időjárásról, alapvetően borult marad az ég, de szakadozhat majd a felhőzet és előbukkanhat a nap is. További kisebb csapadék, általában eső előfordulhat, a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 4-5, napközben 10-11 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban elsőként Eger helyzetéről beszélgetünk a város polgármesterével, majd egy könyv különlegességet ismerhetünk meg. Tartsanak velünk!
Kedves hallgatóink, Eger város ügyes-bajos dolgairól, helyzetéről és jövőjéről fogunk beszélgetni vendégem a stúdióban. Vágner Ákos polgármester, szeretettel köszöntöm.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat én is.
Kezdjük akkor egy helyzetértékeléssel, bár többször beszéltünk már a város helyzetéről, ugye 2024 óta folyamatosan, de azért egy picit tűzzük le a cölöpöket, és akkor utána beszéljünk a jelenről, és kanyarodjunk majd a jövő felé. Hogyan értékelné a 2024-25-ös helyzetet? Milyen helyzetet örököltek?
Hát elég súlyos hagyatékait kaptunk a város helyzetét illetően. Gyakorlatilag egy kvázi csődhelyzetben lévő várost vettünk át 2024. október 1-ével. Valójában szinte csak a bérekre volt a 24-es költségvetésnek a végével fedezetünk, így minimális mozgástere maradt az új önkormányzatnak a vonatkozásba, hogy a városban lakóknak a költségvetési kereteken belül kiszolgálja igényeit, tehát ha szabad így fogalmaznom, nulla mozgásterünk volt a költségvetésbe 2024-ben. Ott igyekeztünk át tekinteni, hogy milyen helyzettel állunk szemben, és akkor néhány felsorolás, hogy ugye a felduzzasztott intézményrendszer, ugye Egernek 13 intézménye van, amit működtet, például a Dobó István Vár Múzeum, Bródi Sándor Könyvház, Város és Sportiskola, óvodák, bölcsödei hálózat, szociális hálózat, tehát ezeknek az intézményhálózatoknak egy jelentős felduzzasztott létszámmal működő rendszer volt, párhuzamosságokat találtunk ebbe az intézmény rendszer tekintetében. Hasonló helyzetet láttunk a városi cégek vonatkozásában, ahol meg az egyéni érdekek domináltak, nem a közösség kiszolgálása volt a fő célja, hogy bizonyos egyéni érdekek voltak vele benne. Szervezetlen volt a feladatellátás, ez abszolút a városüzemeltetési területen látszott, hogy ott szabályozatlanság volt, ebből előadően volt szervezetlenség, és nyilván így a városlakók jogos érdeke az nem tudott ezen a rendszeren keresztül kiszolgálódni. Akkor találtunk olyanokkal, ami korábbi időszaknak a beruházásai, amelyeket nem kerültek kifizetésre, úgy lettek elvégezve, hogy meg sem voltak rendelve a városba, ez ugye egy rendkívül sok ügyhátralékot generált, és ezek megoldandó feladatok voltak, tehát valójában szóbeli megegyezésekre kerültek elvégzésre beruházások, és hát nagyon sok hatóság, ügy és per szakadt a nyakunkba, ami vagy korábban el volt már indítva, vagy nekünk kellett elindítani. Néhány példa ebből a Lenkei házzal kapcsolatos ügyek tömkelege érkezett ránk, amelyekkel reagálnunk kellett, válaszolnunk kellett, vagy például a Egri Várnál a Szép Bástyának a peres ügye, az is ugye egy újonnan indított, illetve a mi égiszünk alatt elindított per volt. Ez az öt hátralékkal szembesültünk, tehát gyakorlatilag ezek folyamatosan érkeztek, és határidő miatt nagyon nehezen tudtunk a napi operatív ügyekkel foglalkozni, hanem ezek az események sodorták az önkormányzatban érkező új szereplőket.
Hogyan sikerült normalizálni a helyzetet, hiszen egy ilyen mondhatni vert helyzetből kellett egyenesbe fordítani a hajót?
Igen, a 2025-ös év az azzal kezdődött, hogy egyáltalán költségvetést kellett tudnunk csinálni. Gyakorlatilag végigtárgyaltuk az összes intézménnyel, városi céggel, polgármesteri hivatallal azokat az igényeket, amik ők náluk megfogalmazódtak, és akkor szembesültünk azzal, hogy körülbelül első körben 6 milliárd forintos költségvetési hiánnyal szembesültünk, amit kicsit sikerült azért a igényeket lejjebb faragni, és akkor 4 milliárd forint hiánnyal indult a költségvetés. Itt ugye döntéseket hoztunk a vonatkozásból, hogy 2026-ban az intézmény szervezeti struktúráját ugye hatékonyabbnak kell tenni, a cégeknek átvilágítását indítottunk, hogy ott is egyfajta hatékonysági irányba és az egyéni érdekeket kikapcsoljuk ebből a céges működésből. Ezzel kezdtünk a 2025-ös esztendőt, és továbbiakban volt egy óriási feladat, hiszen Eger megyejogú városnak 6,5 milliárd forint elérhető top plusz pályázati lehetősége volt, amelyet március 31-ig be kellett adni, és ugye a városnak nem volt projektmenedzsment képessége se, tehát ezt föl kellett építenünk villám gyorsan, egy új céget hoztunk létre, amelyben 5 rutinos kollégát sikerült leigazolnunk, ha így tetszik, és ezzel a roham munkával 2025-ös esztendőben megmentettük ezt a 6,5 milliárd forintot, ami egyébként Eger megye jogú város számára elveszett volna.
És akkor így lassan feloldódni látszik a működés, illetve fejlesztés dilemmája, hogy melyiket tudja választani a város, tehát párhuzamosan lehet ezeket működtetni, indítani a fejlesztéseket.
Így van, ugye azt kell látni, hogy Eger megyejogú városnak működési problémája van alapvetően. Tehát a városnak a bevétele az valamennyivel kevesebb, mint a városnak a kiadása. E között egyensúlyozik a város most már évek óta. Ez a feladat, hogy ezt egy szintre hozzuk, és valójában azokat az igényeket erősítsük fel, ami egyébként a városlakók oldaláról évről évre érkezik a város működtetése szempontjából, ilyen a városüzemeltetési feladat, vagy a közbiztonsági feladatok. Ugyanakkor viszont a fejlesztések területén viszonylag jól állunk, tehát plusz forrásokat tudunk ide hozni a városba, amelyek fejlesztési hatásokat fognak hozni. Ilyen, ha szabad erre utalnom, a 2024. november 7-i Lázár János építés és közlekedési miniszter látogatásának az eredménye az, hogy a Egrivár fejlesztésére kaptunk akkor mindjárt 24-ben egy 1 milliárd forintos fejlesztési támogatást, amelynek nyilván a elköltése az a szabályoknak megfelelően elindult, azaz tervezési program, tervező kiválasztás, a tervezés elkészítése, majd közbeszerzés, és még ugye egy műemlék környezetben vagyunk, így még speciális dokumentálási igényeknek is meg kellene felelni a kollégáknak, tehát ez egy hosszú előkészítési fázisban van, de a forrás már jelenleg is rendelkezésre áll a város számára, vagy ilyen a TOP plusz fejlesztési források, amelyeket idehoztunk, megnyertük, nyilván keretben nyertük meg, tehát a részletes projekt kidolgozása az most zajlik, de tudunk könnyebben forrásokat hozni, hiszen elindult a állami együttműködés kapcsán a versenyképes járások program, amely 2025-ben 250 millió forintot tudtunk ide hozni a városba, illetve most már a 26-os esztendő is eldőlt, hiszen egy másik 250 millió forintot 26-ra is tudunk a városnak hozni. És ott vannak olyan beruházások Egerben, ami lassan el fog indulni korábbi tárgyalások eredményeképpen, ami nem az önkormányzat feladatában van, hanem állami beruházások, de a mi ösztönzésünkre indult el. Ilyen például a 25-ös útnak a hamarosan induló felújítása, ami a 25-es esztendőben kellett elindítanunk, illetve több Egerbe bekötő útnak a felújítása is el fog indulni, ilyen a Noszvajról beérkező út, vagy az Egerszalókról beérkező út, ami szintén heteken, néhány hónapon belül el fog indulni, amivel azt gondolom, hogy régen adósok vagyunk már itt az egrieknek és az Egerben lakóknak.
Az élhető város az nem egy elcsépelt fogalom, és nem csak a tőkevonzó képesség, befektetés vonzó képesség miatt fontos, hanem hát az itt élők is megérdemlik. Ez hogyan látszik, mennyire változik, mennyire lesz élhetőbb a város, akár a fejlesztések nyomán, akár az elképzelések megvalósításában?
Nagyon fontos az, hogy egy városnak a működőképességét alapvetően befolyásolja az, milyen a gazdasági erő képessége, úgyhogy elindítottunk itt is egy munkát a külügyminisztériumnak a befektetési ügynökségével, gazdasági élénkítő munkát kezdtünk el, ami az út elején vagyunk, tehát még hogy is mondjam, visszahelyeztük Egert a térképre jelen pillanatban, tehát a külügyminisztérium térképére visszakerült Eger a tekintetben, hogy valamilyen fajta gazdaságfejlesztést kell hoznunk. Ugye ez nem önmagáért való, hanem ahhoz, hogyha van gazdaságunk, akkor itt van olyan foglalkoztatási lehetőség, munkahely, ami itt tartja a családokat, a fiatalokat, és ezeknek a itt lévő, itt élő embereknek a jövedelmét pedig kulturális tevékenységre, sporttevékenységre, éttermi szolgáltatásokra tudják folytatni, tehát egy ilyen nyüzsgő-pesgő várost ebből lehet kiépíteni. De a 2025-ös évben azért igyekeztünk már bizonyos területeken a lehetőségeink szerint egyfajta szintlépésre. Ilyenek a városi rendezvények és kulturális programok, amelyet egy újonnan megalapított divízió keresztül végeztünk, vagy szerveztünk 2025-ben. Ilyen az Egri Tavaszi Fesztivál, ami 5 év után tért vissza Egerben. Hungarikum pikniket szerveztünk, a közel 4000 látogató volt. A Egri Csillag Weekenden a Dobótéren 24 pincészet volt kint, és 4000 boros pohár fogyott el. Az Egri Bor ünnepe, amit közösen szerveztünk a hegyközséggel, a kulturális programokat mi adtuk hozzá, ők pedig a szakmai hátteret biztosították. Én úgy gondolom, ott is egy szintet tudtunk lépni a kulturális programok területén. Több éve nem volt Egerben Gárdonyi napok, ezt szintén vissza tudtuk hozni egy minőségi program sorozattal, és igyekeztünk a Eger Advent és a Dobótéren lévő szilveszteri programok tekintetében is előrébb lépni a város lakók és az ideérkező turistáknak a kiszolgálása.
ugye szó volt a beszélgetés elején, hogy működési probléma volt a város életében. Most mennyire működőképes a város, hogyan lehetne most egy pillanatképet adni?
Én úgy gondolom, hogy sokat léptünk előre. Sok olyan tevékenységet van a városban, amelyek már is felejtettünk, hogy probléma volt. Itt volt például a közösségi roller szolgáltatás. A szerkesztő úr emlékszik, talán tavaly ilyenkor, vagy inkább 24 év végén arról volt hangos a város, hogy nem is lesz ilyen, mert az egyik roller szolgáltató elment. Hoztunk egy új roller szolgáltatást. Szerintem már mindenki számára világos, hogy ez működik. Itt van, folyamatosan fejlesztjük ezt a szolgáltatást, vagy hoztunk jégpálya szolgáltatást, ami Egerben egyelőre egyedülállónak tűnik, mind technikai oldalon, mind pedig pénzügyi oldalon, hiszen a városnak nem kellett forrás beletenni. Találtunk egy olyan vállalkozót, aki saját hasznára beruházott ide, és működtette is a jégpályát. Most zajlanak ennek a lezárásnak a eseményei és az kiértékelés, de előzetesen úgy látszik, hogy jól működött, tehát fogjuk tudni folytatni. Ahogy a működőképes város tekintetében azért sok egyeztetés, kormányzati egyeztetés folytattunk le. Nagyon fontos volt a Lázár János építési és közlekedési minisztériumnak a látogatása, ami tekintetében ugye 26. január 1-től át tudtuk adni a Bicskei-Ladár uszadát üzemeltetésre a magyar államnak. Ez egy 700 milliós költségvetési lehetőséget jelent a városunknak 2026-os évben, de talán a legkiemelkedőbb pontja az volt, hogy miniszterelnök úr, Orbán Viktor miniszterelnök úrnak a látogatása eredménye az, hogy közel 2 milliárd forintos működési forráshoz jutott a városunk, amelyeket természetesen a városnak az élhetőség fogunk fordítani a következő hetekben, hónapokban. Nyilván itt is vannak tervezési, közbeszerzési szabályok, ami még nem tudtunk mindent elindítani, mert szerettünk volna, de tavasz folyamán egy dinamikus változást fogunk elérni.
És ha jól sejtem, akkor a 2026-os tervek listája is egy jó hosszú lista lehet. Lapozzunk bele ebbe, hogy például mondjuk a elveszett 9 milliárd sorsa mi lesz a tervek szerint, vagy milyen erőfeszítéseket tesznek, hogy ez visszakerüljön valamilyen formában, valamilyen mértékben.
Ugye a város vesztett a Modern Városok programba, több megyejogú város ebben nagyon jól fejlesztett az elmúlt 6-8-10 esztendőben. Egernek részben sikerült végrehajtani a Modern Városok programba előirányzott fejlesztéseit, részben pedig jelentős visszafizetéseket tett az előző 5-6 esztendőben. A miniszterelnök úr látogatása kapcsán ígéretet kaptunk arra, hogy ezeket a forrásokat is vissza tudjuk szerezni. Egyébként éppen ma lett kész az a levél, ami műszaki tartalmába úgy gondoljuk, hogy ezt szeretnénk Egerbe a következő esztendőkben megvalósítani, ez most fog elküldésre kerülni miniszterelnök úr felé. Több olyan városi koncepció pótlását is tervezzük a 2026-os esztendőben, amelyek elmaradtak, ilyen ifjúsági sport, gazdasági koncepciónak a kidolgozásán is dolgozunk. Nagy lépéseket igyekszünk 2026-ba tenni, hogy a városnak elsősorban a távhő szolgáltatás területén az energetikai függetlenségét megteremtsük. Itt egy 5 milliárd forint körüli beruházási értékű biomassa fűtőmű kialakítását tervezzük, és várhatóan napokon belül itt is egy pályázatot nyerünk ebben. Vizsgáljuk a lehetőségét annak, hogy a közvilágítást hogyan lehetne Egerben korszerűsíteni, milyen finanszírozási és milyen műszaki megoldások léteznek e területen. Közétkeztetést kell felülvizsgálnunk a 2026-os évben, hiszen a közétkeztetésnek a szolgáltatójának a szerződése le fog járni 2026-os évben. Tervezzük a volánt menetrendnek a felülvizsgálatát, ez már 25-ös évben is be volt tervezve, de nem értünk ennek a végén. Én ezt úgy gondolom, a nyár körül fogunk eljutni, hogy a volánt menetrendet a lakossággal együttműködve és párbeszéd formájába kialakítva tudjuk módosítani vagy finom hangolni.
És ugye az 1000 forintos bérlet marad, mert ezzel kapcsolatban voltak kételyek vagy kétkedő hangok, de úgy tudom, hogy marad.
Erősítsenek. Így van, ez a 2026-os költségvetésünk is tartalmazni fogja, tehát marad és tartható az 1000 forintos bérletnek a egriek számára való kedvezménye. A parkolási koncepciót be kell fejeznünk, a lakossági lakáskoncepciót kell 2026-ban elkészítenünk, Az együttélés szabályait kell pontosítanunk, hiszen abban van egy működő szabályozásunk, de a kollégák visszajelzése alapján érdemes pontosítani annak érdekében, hogy jól használható legyen.
Ez ugye a közterületekre is vonatkozik, tehát a városi kényelemnek és a polgárok biztonságának érdekében.
Így van, ebben nagyon sok területet érinti a együttélés szabályai, most is működő szabályozás, de a közterületfelügyelők és az elmúlt időszaki tapasztalatok alapján úgy látjuk, hogy be kell építeni az, hogy a valós működéshez igazítsuk ezt a szabályozást, és pontosítsuk a városlakók felé. Esélyegyenlőségi program és a szociális ágazatnak a programját kell társadalmasítanunk. Ez egyébként nagyjából túl is vagyunk rajta, úgyhogy ez a következő közgyűléseken meg fog érkezni a városi közgyűlésnél, széles körű társadalmi egyeztetést tettünk benne. Előkészítés alatt van a magyar államnak több intézményével, így a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT-vel és a MÁV-val több ingatlan megszerzésére vonatkozó tárgyalások. A MÁV területek vonatkozásában már a januári közgyűlésben voltak döntések, a MNV ZRT vonatkozásában pedig gyakorlatilag megállapodás közeli állapotban vagyunk, és hát vannak olyan terveink, hogy az Egernek az ikonikus hegyére is valamilyen fejlesztést megpróbálunk idehozni. Ebben még, hogy ne legyek pontos, de ebben is jó előkészített tárgyalási folyamatban vagyunk benne.
És amíg a állammal kötendő cserék vagy efélékről van szó, ilyenkor mindig felvetődik a laktanyának a kérdése. Ez ügyben sikerült-e valamit előre mozdulni, vagy pedig a szándék megvan, de a gyakorlati lépéseket még nem sikerül?
Hagy legyek ebbe sejtelmes szerkesztő úr, egy hetet kérek, egy két türelmet, és akkor talán ebben már konkrétumokat is fogunk tudni mondani. És ami talán a legfontosabb, és ez a választási ígéreteinknek az egyik legfontosabb része volt, hogy majdnem minden olyan ügyet, amit nem tudunk, vagy nem akarunk mi a hivatalban eldönteni, azt párbeszéd formájában a lakossággal megbeszélve igyekszünk megtenni. Volt olyan terület, ami elektronikus, tehát közösségi média használatával, de nagyon sok lakossági fórumot szervezve, igyekszünk a lakossággal együtt működve, megbeszélni azokat a kérdéseket, ami az ott lakókat, a térségben lakókat érintheti, kikérni a véleményüket, elmondani, hogy mit akarunk, tehát egyfajta párbeszéd keretében konszenzust keresve próbáljuk a városnak a döntéseit meghozni.
Volt már egy pár ilyen lakossági fórum, akár a Lajosváros, akár más területeken, és mi a tapasztalat, mennyire együttműködő a lakosság, mennyire konstruktív?
Én úgy gondolom, az első 5-6-on vagyunk túl, mindenhol a végeredmény az, hogy konszenzust tudtunk teremteni, hiszen nem azért megyünk oda, hogy mi elmondjuk, hogy mit akarunk, hanem arra vagyunk kíváncsiak, hogy a lakosság mit szeretne, és ezeket a igényeket be tudjuk a döntéseinkbe csatornázni. Ugye a Marsalabdaknak volt egy fejlesztési elképzelése a Lajosvárosban, arra volt lakossági fórum, bemutatták, hogy milyen elképzeléseket szeretnének, gyakorlatilag a lakosság azonnal azt mondta, hogy számukra ez elfogadható. A lakossági fórumnak a témája azonnal átment a napi operatív ügyekre, tehát ezt elfogadták rövid távon. Ugye a szerkesztő úr is ott volt a Galagonyás utcai fórumon, ahol azért egy komolyabb vita alakult ki a vonatkozásban, hogy ott mit lehet és mit szeretne a lakosság, de ott is végül is megegyeztünk a vonatkozásban, vagy gazdasági terület, vagy pedig családi házasövezetet javaslunk a beruházónak, és azt próbáljuk támogatni, hogy az alakuljon ki a térségben. Mindenhol konszenzussal tudtunk eljönni. Az esélyegyenlőségi fórumokon is mindenkinek a véleményét megpróbáltuk beleépíteni a programjainkba. Én azt gondolom, hogy ezt fogjuk folytatni a 2026-os esztendőbe. Több ilyen területen tervezünk lakossági fórumot. Akár mondhatom, a jövő héten már a Bervában lesz egy olyan vízelvezetési problémát megoldó gondolkozásunk, valamit kivisszük a lakosságnak, hogy mit mondanak rá, és megpróbáljuk becsatornázni a döntés előkészítő folyamatokba.
Különleges dokumentumot találtak az Országos Széchenyi Könyvtárban. Riportunkból kiderül, miért is egyedülálló ez a lelet.
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat az Országos Széchenyi Könyvtárból. A régi nyomtatványok tárában vagyunk, Szovák Márton kutatókönyvtároshoz jöttünk. Találtak egy ritkaságot ebben a régi nyomtatványok tárában. 560 éves ez a ritkaság. Gutenberg 36 soros bibliájának a töredékét találták meg. Erről kérdezzük a könyvtárost. Tulajdonképpen miket őriznek a régi nyomtatványok tárába, milyen dokumentumokat?
Köszöntöm én is Önöket! Az Országos Széchenyi Könyvtár régi nyomtatványok tárában őrizzük Magyarország legtöbb régi könyvét, muzeális dokumentumát. Ezek azt jelenti, hogy körülbelül 30.000-1700 előtti részben a magyar vonatkozása, részben pedig a kora miatt különleges könyveket őrzünk itt. Őrzünk ős nyomtatványokat, amik 1500 előtt készültek, antikvákat, amiből ez a különleges kiadvány is előkerült, amiről majd rövidesen beszélek, ezek 1600 előtt készültek, és 1711-ig gyűjtjük a magyar vonatkozású, magyar nyelvű, Magyarországon nyomtatott vagy magyar szerzők által írt műveket. Ezeket a könyveket katalogizáljuk, korábban elkészültek már a nyomtatott katalógusai, és most már elég komoly előrehaladást értünk el az online digitális katalogizálásban. Ennek a munkának a során azokat az információkat is megosztjuk a könyvtárhasználókkal, bárkivel, aki a katalógusainkat használja, amiket korábban még nem volt lehetőség leírni. Ilyenek a könyveknek a kötése, korábbi tulajdonosai, az a sok különleges információ, ami ezeket a tucat terméknek számító könyveket valóban egyedivé és a történetüket különlegessé teszi. Ennek az 560 éves különleges töredéknek a sorsa is különösen izgalmas.
Ezt hogy találták? Éppen katalogizálták a műveket, és úgy rábukkantak, csak úgy állt magában, vagy bele volt téve esetleg egy másik könyvben?
Egy másik könyv borításaként élte túl ez a kis pergament darab az elmúlt évszázadokat, ugyanis szokás volt régen, hogy a pergamenre írt vagy nyomtatott könyveket földarabolták, és a még erős pergament újra hasznosították, akkor is, amikor a szövegre már nem volt szükség. Ezt a pergament töredéket egy 1560 körül kiadott nyomtatványon, egy levélíró tankönyvön találtuk meg borításként. Egy diáknak olcsó, gazdaságos megoldás lehetett az, hogy a könyvét ellássa védőborítással, hogy egy ilyen pergamen papírdarabot elhasznált rá. Akkorra már voltak sokkal kisebb, vagy akár újabb biblia kiadások, mint a körülbelül akkor 100 évvel korábban készült 36 soros biblia, így lehet, hogy sérült volt a példány, mindebből érthető, hogy úgynevezett másodlagos felhasználásra került ez a kis töredék.
Milyen szöveg van ezen a biblián, melyik része van a bibliának ezen a pergament darabon?
Dániel prófétának a könyvéből van belőle néhány sor.
És mekkora ez a pergament darab, amit találtak körülbelül?
Körülbelül egy mai A5-ös oldalnak felel meg a mérete, ugyanis félbehajtva a mai A6-os könyveknek egy ilyen zsebkönyv, notesz méretű könyvnek a borítására használták. A szélein természetesen visszahajtották, úgyhogy valamivel nagyobb, egy egykori levélnek a fele maradt csak nálunk.
Hogyan fogják ezt megőrizni az utókornak?
A restaurátor kollégák már gondosan megtisztították a nyomtatványt, illetve a magát a kötést is. Volt benne a korábbi állagmegóvásoknak köszönhetően egy savas papír, ezt eltávolították belőle, és most stabilizálták az állapotát, úgymond. Szakmai viták zajlanak, hogy az ilyen töredékeket, akár a nyomtatványokat, akár a kéziratokat, amikor felfedezik, akkor ezt el kellett távolítani, vagy úgy lehet hagyni, ahogy hozzánk eljutottak. Mivel esetünkben ismert, hogy mi van a nyomtatvány hátoldalán, hiszen azért több mint 70 darab ilyen biblia túlélte az évszázadokat, ezért tudjuk, hogy ennek a levélnek a hátoldalán, ami most a könyv felé néz, és le van ragasztva más a kötésnek más darabjaival, ezért eddig nem tartottuk szükségesnek, hogy ezt leválasszuk, és azt a történelmi egységet, ami így a kezünkben van, ezt megbontsuk.
Ezt ki fogják majd állítani, ha kész lesz a restaurálása?
Elképzelhető, hogy már idén kiállításon találkozhat vele a közönség, igen, de addig is a Széchenyi Könyvtár honlapján, illetve a blogján is jó minőségű fotókat adtunk közre a töredékről.
Említette, hogy 70 biblia túlélte az évszázadokat. Milyen bibliák ezek?
Ezek Gutenbergnek az úgynevezett 36 soros bibliái. Ez egy érdekes vállalkozásnak az emléke. Ha arról hallunk beszélni, hogy Gutenberg Biblia, akkor mindenkinek az európai könyvnyomtatás első ismert munkája ugrik be. Ez az úgynevezett 42 soros biblia, ugyanis hát nem tudunk neki jobb címet adni, nincs még egy olyan szép címoldala, amin rajta lenne a kiadó a megjelenésével, ezért azzal tudjuk azonosítani, hogy egy oldalra hány sort nyomtattak. A 42 soros biblia az első Európában ismert nyomtatvány, és ahhoz, hogy ezt Gutenberg létrehozhassa, ehhez komoly anyagi befektetésre volt szüksége, amit hitelezőktől kapott meg, Johann Fusztól, aki viszont összefogva Gutenberg egyik segédjével, Péter Schöfferrel, kiforgatták a nyomdászt a vagyonából, és elkobozták tőle a 42 soros bibliának a kinyomtatott példányait, és azokat a fémbetűket is, azokat a betűkészletét is, amivel kinyomtatta ezt az első könyvet. Gutenberg viszont bár így anyagilag tönkrement, de nem adta föl a munkát, meg folytatnia kellett az életét. Az egyetlen megmaradt betűkészlete az a, még a Biblia előtt ő már kísérletezgetett latin könyvek, illetve naptárak nyomtatásával, de ezekből nem maradt fönn teljes példányunk, ezért tekinthetjük nyugodt szívvel ezt a 42 soros Bibliát az első nyomtatványnak. Tehát Gutenberg ezt a kísérleti, kicsit rusztikusabb kinézetű betűkészletét megtarthatta, és vagy ő maga személyesen is részt vett a nyomtatási munkálataiban ennek a 36 soros bibliának, amiből a töredéket megtaláltuk, vagy eladta ezt a betűkészletet, és azzal nyomtattak mások. A 36 soros biblia a bambergi püspök fölkérésére készült, ugyanis ő szerette volna ellátni az egyházmegyét jó minőségű, egységes szövegű bibliákkal, és ezért ez nem a piacra, hanem egy ilyen egyedi megrendelésre készült kiadvány volt.
A 36 soros biblia az tulajdonképpen mit jelent?
Ez a biblia is az Ó és Új Szövetségi könyveket tartalmazza. A 36 soros az pusztán egy technikai információ, hogy egy oldalon hány sort olvashatunk. Két-két hasáb volt egy oldalon, ez még a kiadványnak az érdekessége, meg talán így könnyebben magunk elé tudjuk képzelni. és az eredeti könyv egyébként igen méretes volt, egy mai nagy alakú füzetnél is nagyobb lehetett a mérete, és elképesztően vastag volt, több mint 1000 oldalra rúgott, sőt, több mint 1600-ra, úgyhogy általában 2, de inkább 3 kötetre szétbontva használták.
Hogyan lehet hozzáférni ezekhez a régi nyomtatványokhoz?
A kutatók számára a Széchenyi Könyvtárban helyszíni kutatási lehetőséget biztosítunk, de igyekszünk minél több mindenkihez eljuttatni a kincseinket. Vannak digitális tartalomszolgáltatásaink a régiritka.osk.hu weboldalon, ahol különleges és a széles közönség figyelmére is méltó és akár izgalmasnak is nevezhető kiadványokat teszünk közzé. Mostanáig elérhetők egy neves magyar gyűjtőnek a tavaly volt 100 éve, hogy elhunyt Aponyi Sándor grófnak a metszett gyűjteménye, ahol különböző magyar településekről, uralkodókról, híres emberekről láthatók metszetek. Ezek akár egy iskolai kis előadáshoz, vagy szemináriumi dolgozathoz, az oktatásnak gyakorlatilag bármilyen szintjén, vagy tanároknak készüléshez hasznosítható. A másik különleges gyűjteményünk az kicsit több nyelvismeretet kíván, de abban is vannak érdekes illusztrációk. Ezek az úgynevezett röplapok, a mai sajtónak, az újságoknak az elődjei a 15. századtól kezdve egészen a 18. elejéig. Ezekben a Mohácsi csatától kezdve egészen a Rákóczi szabadságharcnak az európai visszhangját letapogathatjuk. Olyan rövidebb összefoglaló kiadványok, amiből a kortársak tájékozódtak a magyarországi eseményekről.
Milyen érdekességeket mutat be a hallgatóknak?
Az egyik legnagyobb kincsünk Magyarország első térképi ábrázolása, az úgynevezett Lázár térkép. Ez is elérhető egyébként egy külön dedikált honlapon, ahol lehet böngészni mindenkinek, hogy a saját települése vajon megtalálható ezen a különleges nyomtatványon. Csak vigyázni kell, mert nem a megszokott észak-déli tájolású térkép, hanem némiképp el van forgatva. És ez is kapcsolódik egyébként az említett röplapokhoz, hiszen arra hívta föl a kortársak figyelmét. 1528-ban készült, hogy halad előre a török, és bizonyos értelmezések és elméletek szerint ezt a fekete-fehéren nyomtatott térképet úgy is színezték egyes példányait, hogy éppen hol húzódnak a frontvonalak, vagy hol vannak a jelentősebb csaták. Ezen kívül a tárunk őrzi a Túróci krónikának két olyan példányát is, amik egykor Mátyás király Korvina könyvtárába tartozhattak. Ezek is egyébként elérhetők digitálisan, úgyhogy mindenki akár otthon is belelapozgathat ezekbe, ezek is illusztrált és aranyozott különleges technikával készült nyomtatványok.
A metszett gyűjteményről mit kell tudni?
Aponyi Sándor egy 19-20. Század fordulóján élt diplomata volt, aki a nemzetközi kapcsolatait és a családi öröksége révén hozzáférhető anyagi erőforrásait arra fordította, hogy magyar vonatkozású nyomtatott történelmi emlékeket gyűjtsön. Ennek az egyik befogadható fele, ha tetszik, ez a metszett gyűjtemény, a másik fele pedig egy nagyon komoly nyomtatványgyűjtemény. Említettem, hogy így gyűjtjük a magyarországi szerzők, vagy Magyarországon nyomtatott, magyar nyelven nyomtatott nyomtatványokat. Ezek a Hungarika, vagyis a magyar gyűjtőkörnek az első három kategóriája. A negyedik kategória az a Magyarországról szóló nyomtatványok. Erről gyakorlatilag egy végtelen bibliográfiát lehetne összeállítani, de Aponyi Sándor gróf egy talán legértékesebb nyomtatványokat válogatta össze ebben a témában is. Egy 2000 tételt meghaladó könyvgyűjteményt hagyott a Nemzeti Könyvtárra és hát a magyar nemzetre 1925-ben bekövetkezett halálával. Erre tavaly emlékeztünk részben konferenciával, részben a közösségi médiában megosztott különböző tartalmakkal. Ez a nagyon sok nyelvű, elsősorban latin, de francia, német, olasz, csupa világnyelven született mű. Ez segíthet megismerni azt, hogy az elmúlt évszázadokban hogyan gondolkodott Európa a magyarokról, milyen információik voltak az országunkról, és segíthet így egy kicsit jobban megismerni önmagunkat.
A metszett gyűjteményben milyen témák fordulnak elő?
Ezek a metszetek is gyakran történelmi témákhoz kapcsolódnak, hiszen nagyon sok várépítéshez, ostromokhoz, hadi események megörökítéséhez készült, úgyhogy elsősorban, amikor településekről készültek ezek a metszetek, akkor is gyakran az erődítések, védőfalak, bástyák vannak előtérben, de ezzel együtt a település történetnek, építészet történetnek ezek értékes forrásai. A másik jelentős, bár szintén ugye történeti és az éppen aktuális eseményekhez kötődő témák, azok részben a aktuális uralkodók, illetve azok a nemesek, lázadók és koronahű magyar történelmi személyek, akik fölkelthették az európai közvélemény figyelmét.
Az Országos Széchenyi Könyvtárban voltunk, és Szovák Márton kutatókönyvtárossal beszélgettünk a régi nyomtatványok tárába. Többek között arról beszélt, hogy találtak egy pergament, amely 560 éves múltra tekint vissza, ez egy ritkaság, és Gutenberg 36 soros bibliájának töredéke. Császi Erzsébetet hallották.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikus Kvaszinger Jenő és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Műsorunkban az életszentségről elmélkedik Szent Péter levelének első fejezetének 13-tól a 16. verse alapján Kormos Csaba, boroszlói plébános atya. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Most csodálatos alkalmunk van arra, hogy megvizsgáljuk azt, mit mond az életszentséggel kapcsolatban a levél szerzője. Ezt Szent Péter első levelének a 13. versétől a 21. versig tartó szakaszban olvashatjuk a következőképpen. Ezért övezzétek fel gondolkodástukat, legyetek józanok, mindenestül reméljetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenése hoz nektek. Mivel engedelmes gyermekek vagytok, életeteket ne szabjátok múltbeli vágyaitokhoz, amikor még tudatlanságban éltetek. Hanem mint ahogy szent, aki meghívott benneteket, legyetek ti is szentek bármilyen körülmények között, mert megvan írva, szentek legyetek, amint én is szent vagyok. Ha atyának hívjátok azt, aki részrehajlás nélkül ítél meg mindenkit a tettei alapján, éljetek Isten félelemben zarándoklástok idején. Hisz tudjátok, hogy nem veszendő ezüstön vagy aranyon szabadultatok ki az atyáitoktól rátok hagyományozott értéktelen életmódból, hanem Krisztusnak a hibátlan és egészen tiszta báránynak drága vére árán. Őt Isten előre, már a világ teremtése előtt kiválasztotta, de csak az utolsó időkben jelent meg, miattatok. Általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és megdicsőítette, hogy hitetek és reményetek Istenben legyen. Tisztelt rádióhallgatók, nagyon gazdag tanítást kaptunk. A keresztényeknek, szenteknek kell lenniük, mert a Szent Isten ezt akarja. Az övezzétek fel gondolkodástukat kifejezés, amely ennek a szakasznak az elején volt hallható, a görögben szóró szóra így áll, lelketek lágyékát övezzétek fel. Ez nagyon érdekes és nagyon elgondolkodtató. A Szent mindenek előtt az Isten jelzője, egyedül ő a Szent. Mivel az Isten a keresztényeket is a szentségében részesíti, ezek elnevezésére is elterjedt a Szent szó. Megvan írva, ez az Ószövetségi Leviták könyve, vagyis Mózes harmadik könyvének 11. fejezet 44. vers alapján hangzik el, szabadultatok ki drága vére árán, e mondatokban fejti ki Péter Jézus vérének megváltó hatását. Áldozat volt, akit előrejelzett az áldozati bárány, ezért nevezte őt Keresztelő János Isten bárányának. Ezt a megváltást az Isten öröktől fogva határozta el, még a világ teremtése előtt. Tisztelt rádióhallgatók, ilyen hatalmas íve van a levélből hallott tanításnak és részletnek, és azért reménykedhetünk, mert Krisztusnak, az egészen hibátlan és tiszta báránynak, a bűntelennek és szentnek a vére árán szabadultunk meg abból az értéktelen és bűnös életmódból, amit az őseink hagytak ránk. Ahogyan a levél fogalmaz, az atyáink, de azt is mondhatjuk, hogy az őseink, azok, akik még a megváltással nem találkoztak, vagy a megváltás előtt éltek. De a megváltásnak visszafelé ható ereje is van, és minden ember számára megadja az üdvösséget, ha ezt hittel fogadjuk. Nekünk is az a feladatunk, hogy azt a szentséget, amit a keresztségben már megkaptunk, minél inkább növeljük, éppen a szentségek vétele által, a rendszeres szentgyónás, szentáldozás révén, a szentírás olvasásával, akár egyénileg, akár közösségileg, és a felebaráti szeretet az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásával, főképpen azzal a tanúság tétellel, amit mi mint közösség is mutatunk a világ felé, hogy az Isten szeret minket, az Isten szereti az embert, tehát nekünk is szeretnünk kell egymást, és az életszentség nem fakultatív, nem választás kérdése, hanem szenteknek kell lennünk, mert Isten erre hívott meg bennünket.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallották.
Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet.